Ez a Híradó szombaton este. Acél Anna vagyok, jó estét kívánok! Gyurcsány Ferenc tized magával kilép az MSZP frakcióból és új pártot alapít. Az állam számára hátrányosan módosították annak idején a sukorói telek értékbecslését. Szabadlábon védekezhet a miskolci bombagyártó, szakvélemények alapján nem szükséges a fogvatartása. Újabb szexbotrány miatt kell védekeznie Dominik Strauss-Kahnnak fél év alatt harmadszor. Távozik az MSZP-ből, és demokratikus koalíció néven saját pártot alapít Gyurcsány Ferenc. A volt miniszterelnökkel együtt 10 képviselő lép ki az MSZP parlamenti frakciójából. Gyurcsány Ferenc azt mondja, új pártját a szabadság és a szolidaritás jellemzi majd, céljuk pedig a kormányváltás. Mesterházi Attila MSZP elnök szerint Gyurcsányék kilépésével erősebb lett az MSZP.
Az egyéves születésnapi ünnepségre a belépő 500 forint volt, és 5000-ért Gyurcsány Ferenc dedikált könyvét is meg lehetett venni. A tömegben több ismert közéleti személyiség is feltűnt. Ott volt az SZDSZ egyik alapítója Bauer Tamás, Kolompár Orbán, a cigány kisebbségi önkormányzat egykori vezetője, és az MDF volt szóvivője Kerékbárci Szabolcs is. Gyurcsány Ferencet vastaps fogadta. A volt miniszterelnök beszédében élesen bírálta a kormánypolitikáját. Illegitimnek nevezett minden olyan állami vezetőt, akiket az új alkotmány alapján neveznek ki. Az MSZP-ről azt mondta, kudarcot vallottak a párt megújításával, ezért újat alapítanak demokratikus koalíció néven.
Létrehozunk egy új, nyugatos, polgári balközéppártot.
A volt miniszterelnök szerint pártjukat a szabadság és a szolidaritás jellemzi majd, céljuk pedig a kormányváltás.
Azért fogunk dolgozni, hogy a demokratikus ellenzék egy tagjaként Orbán rendszere megbukjon, és hogy az új köztársaságot felépíthessük.
Gyurcsány Ferenc bejelentette azt is, hogy ő is 9 társa kilép az MSZP frakcióból, és önálló képviselőcsoportot alakítanak a parlamentben. A demokratikus koalíció a pár hónappal ezelőtt alapított demokrata párt átnevezésével és átszervezésével jön létre. Ezért úgy vélik, az átalakuláshoz nincs szükségük az ügyészség, a frakció alapításhoz pedig a házelnök jóváhagyására. A demokratikus koalíció képviselőcsoportját Gyurcsány Ferenc, Molnár Csaba, Vitányi Iván, Vadai Ágnes, Ficsor Ádám, Varjú László, Baracskai József, Szűcs Erika, Kolber István, valamint Olá Lajos alkotja majd.
Az MSZP felszólítja a pártból és a frakcióból kilépőket, hogy adják vissza a mandátumokat. Erről Mesterházi Attila pártelnök beszélt a párt választmányi ülése után. Az MSZP elnöke szerint pártja erősebb lesz azzal, hogy a demokratikus koalíció platform tagjai kilépnek, ugyanis megszűnnek a nyilvánosság előtti viták.
A szocialista párt hatékonyabban fogja tudni képviselni a politikáját, és meg fog erősödni a következő időszakban, hiszen letisztulnak azok a viszonyok, amik eddig a belső viták nyilvánosság előtti megvitatásaként jelentek meg a közvélemény előtt. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel a döntésükkel, amit meghozott a platform, a szocialista párt erősebb lesz.
Folyamatosan vizsgálja és értékeli a központi nyomozó főügyészség azokat a dokumentumokat, amelyeket a sukorói kaszinóberuházást tervező cégeknél tartott házkutatásokon foglaltak le. A Híradó értesülései szerint a begyűjtött bizonyítékok között eddig nem találtak olyat, amely gyengítette volna a Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnökkel és társaival szembeni gyanúsításokat.
Bizonyítékként tárta a bíróság elé a sukorói ingatlanok értékbecsléseit tegnap Székesfehérváron a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő jogi képviselője. Az MNV a sukorói ingatlancsere érvénytelenségének kimondásáért indított polgári pert a befektetők képviselője Joav Blum ellen. A vagyonkezelő ügyvédje 2 értékbecslést adott át a bíróságnak, mindkettő 2008 nyarán a Gyurcsány kormány idején készült. Az első június 13-án és több mint 2 milliárdra értékelte a velencei tóparti telket. Ezt a vagyonkezelő akkor nem fogadta el és visszaadta. Két héttel később ugyanaz az értékbeslő fele annyira értékelte az állami tulajdonban lévő ingatlanokat. Ezt vették figyelembe, amikor a sukorói állami földet elcserélték Joachim Blum Pest megyei telkeire. Az ügyészség szerint az állam számára hátrányos módosításra a vagyonkezelő illetékese utasította az értékbeslőt.
A szakértő először 2 milliárdra becsülte, mintegy 2 milliárd forintra azt a sukorói területet, melyet az MNV ZRT értékesítési igazgatójával történt egyeztetést követően egy-két héten belül már csak felére, mintegy 1 milliárd forintra értékelt.
A szakvélemények néhány héttel azután készültek, hogy a kaszinó beruházás befektetői a parlamentben egyeztettek Gyurcsány Ferenccel. Az ügyben a központi nyomozó főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezeléssel gyanúsítja a vagyonkezelő volt értékesítési igazgatóját, Császi Zsoltot, és bűnsegédként az értékbeslőt. Összesen 7 gyanúsított van, köztük hivatali visszaélés miatt Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök.
Lista készült azokról a rendőrökről, akik 2006 őszén a legkegyetlenebb osztag tagjai voltak. A Hír TV Célpont című műsora gyűjtötte össze a neveket. A műsornak nyilatkozók arról beszéltek. A vadászpuskások feladata volt kilőni a tömegből a csúzlisokat és a molotov koktélosokat. Többen nem csak testre, hanem fejre és ártatlan emberekre is lőttek. A televízió birtokába került egy úgynevezett előszűrő akció műveleti terve, amely szerint a demonstrációk közelében a nemzeti lobogóval, Árpád sávos zászlóval érkezőket igazoltatni kellett, meg kellett próbálni feltartani őket, illetve elérni, hogy ne menjenek oda. Belső feszültségek miatt már több alapító is kivált abból a civil csoportból, amely tüntetéseket szervez a kormány politikája ellen. Abban nem értettek egyet, hogy a mozgalom alakuljon-e párttá. Az egyik alapító a könnyű drogok engedélyezéséért küzdő Kendermag Egyesület korábbi elnöke a Híradónak azt mondta, az 1 millióan a sajtószabadságért csoportból biztosan nem lesz párt.
Az 1 millióan a Magyar Sajtószabadságért csoporta szerintük antidemokratikus intézkedések ellen küzd. Legutóbbi demonstrációjuk március 15-én volt, és holnap is tüntetésre készülnek, de közben több korábbi főszervező kivált közülük. Az 1 millióan a demokráciáért nevű szerveződés sajtóhírek szerint párttá is alakulna, és együttműködik például a kormányellenes demonstrációkat szervező rendvédelmisekkel is. Kerestük, de nem tudtuk ma őket elérni. Az 1 millióan a sajtószabadságért csoport egyik alapítója, aki korábban a könnyű drogok engedélyezéséért küzdő Kendermag Egyesület vezetőjeként vált ismerté, azt mondja, semmilyen ellentét nincs közöttük emiatt.
A mi célunk alapvetően a civil társadalom erősítése, hogy mindenki képviselje saját magát, és ne a politikai hatalmaságoktól várja a megváltást, nem álljon ki a saját jogaiért, mások jogaiért, és képviselje ezeket, szólaljon meg. Mi ezt generáljuk tulajdonképpen.
Kérdésünkre, hogy az 1 millióan a sajtószabadságért csoportból lesz-e párt, egyértelmű volt a válasz.
Nem.
A csoport tüntetését hirdető videót már több mint 100 000-en nézték meg.
A Jobbik bírálja azt a kormánypárti törvényjavaslatot, amely pótlékot vet neki az előző rendszer vezetőinek járó kiemelt nyugdíjakra. Novák Előd az ellenzéki párt alelnöke elképesztőnek és szakmaiatlannak nevezte az úgymond kommunista luxus nyugdíjakat érintő fideszes törvényjavaslatot, mert az szerinte alapelvi szinten tenné megadóztathatóvá az öregségi nyugdíjat.
Megint a kis embereken fog csattani az ostor. Tehát felhasználják ezt az ügyet, a kommunista luxúrias nyugdíjak ügyét arra, hogy végeredményben egy-két szimbolikus Biszku Béla megadóztatásán kívül minden öregségi nyugdíjat megadóztassanak.
Kormányzási nehézséget okozhat Fürjes Balázs 2 nappal ezelőtti kormánybiztosi kinevezése. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a kormánybiztos minden 3 milliárd forintnál nagyobb beruházást felügyel. Jogászok szerint így elvonhatják miniszterek és minisztériumok döntési jogának egy részét. Fürjes Balázst eredetileg a budapesti beruházások koordinálásával bízták meg, de a magyar közlönyben megjelentek szerint ennél jóval nagyobb a hatásköre.
A régi helyett egy új FTC stadion felépítésének irányítása, ez az egyik feladata a csütörtökön kinevezett kormánybiztosnak. A miniszterelnökség közleménye szerint Fürjes Balázst a kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős biztosnak nevezték ki. A következő két évben az új FTC stadion mellett például a Gödör Klub és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felépítéséért felel. Ehhez képest Fürjes Balázs egy nappal később az Index.hu-nak már arról beszélt, hogy idézem, minden olyan építkezésnek, ami 3 milliárd forintnál több pénzbe kerül, és bármilyen forrásból valósul meg, de állami szervezet valósítja meg, az előkészítését és a megvalósítását felügyelnie kell. Ez áll a csütörtökön a magyar közlönyben megjelent kormányhatározatban is. Jogászok szerint ez aggályos lehet, mert így egy kormányhatározattal elvonhatják a miniszterek és minisztériumok döntési jogának egy részét. Pap András egyetemi docens szerint, ha jelentős hatásköre lesz a kormánybiztosnak, az okozhat kormányzási nehézséget.
Attól függ, hogy hogyan értelmezzük ezt. Tehát nekem nem tűnik első körben ez egyértelműen problematikusnak, de elképzelhető egy olyan szerepértelmezés, ami felvetett ilyen irányú aggályokat.
Egy másik, az MTI Hírcentrum által megkérdezett alkotmányjogász szerint is okozhat kormányzás technikai nehézségeket a határozat.
Számos helyen tartottak már ma megemlékezéseket az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 22. évfordulója alkalmából, országszerte és a határon túl is.
Innen indult az 1956-os forradalom, és itt, a Budapesti Műszaki Egyetem előtt kezdődtek a 2011-es fővárosi megemlékezések is. Boros Péter volt miniszterelnök a megemlékezők előtti szónoklatában a többi között arról beszélt, 1956 történelmi parancsot jelentett az akkori generációnak. A szabadságharc legendás helyszínén a Korvin közben is már ma elkezdődtek a megemlékezések. A pesti srácok emléke előtt hajtottak fejet az igazolt magyar szabadságharcosok. A Műegyetemnél délután a kormány nevében a Nemzeti Erőforrás minisztere beszélt. Rétei Miklós azt emelte ki, 1956 a Nemzeti Egység ünnepe is volt.
Az 1956-os forradalom nem csak a szabadságért folytatott harc volt, hanem mindazokért az értékekért való küzdelmet jelentette, amelyek értelmet adnak az emberi létnek, amelyek közösségi lényé, felelős emberré és családtaggá tettek és tesznek bennünket.
A megemlékezés után az ünnepségen résztvevő fiatalok fáklyás felvonulással a BEM térre indultak. 1956 Kelet-Európa leggazdagabb nemzetévé, a szabadság nemzetévé tette Magyarországot. 56 hőseinek a köszönet és a hódolat jár a nemzet nevében. Erről már Navracsis Tibor miniszterelnök helyettes beszélt az 1956-os emlékérmek és emléklapok átadása előtt. Schmidt Pál köztársasági elnök ajánlására összesen 36-an vehették át az elismeréseket. Orbán Viktor miniszterelnök az új köztemető 301-es parcellájánál rótta le a kegyeletét a forradalom mártírjai előtt, mielőtt elutazott volna a brüsszeli uniós csúcsra.
A holnapi brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt az euróövezet pénzügyminiszterei várhatóan azt javasolják a görögöknek hitelező magánbankoknak, hogy hiteleik több mint feléről mondjanak le. A görögök megmentése mellett a fő kérdés az, hogy milyen pénzekből oldják meg a nehéz helyzetbe került európai nagybankok feltőkésítését. Orbán Viktor miniszterelnök Belgiumban elmondta, Magyarország azt a javaslatot támogatja, hogy minden állam a saját bankjain segítsen.
Az egyik lehetőség az, hogy minden ország a saját bankjait kezelje. Én szimpatizálok ezzel a gondolattal, mert Magyarországon egy nagy európai jelentőségű bank van, amely magyar, ez az OTP, és az OTP az a mostani megpróbáltatásoknál súlyosabbak elviselésére is alkalmas állapotban van. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk magyaroknak nem kellene pénzt adnunk ahhoz, hogy más országok bankjait segítsék ki a nehéz helyzetből.
Miről lesz még szó a híradóban? Kisebb rendbontás volt a ma délutáni Újpest-Fradi rangadó után, és elmondjuk, hogy Kadhafi halálának körülményeit találgatja a világ a sokkoló videó felvétel után. Csak pénzért akart nyilatkozni stábunknak az a miskolci férfi, akinek a lakásán tegnap házilag készített bombát találtak a terror elhárítók. A férfi büntetett előéletű. Egyebek mellett robbanóanyaggal visszaélés miatt volt ellene eljárás. Most már szabad lábon van. A Nemzeti Nyomozóiroda tájékoztatása szerint ugyanis a szakvélemények alapján nem szükséges a fogvatartás, de az újabb eljárás ettől még zajlik ellene.
Nem mondom semmit.
Hazaengedték a bombagyártót, stábunk délelőtt az épület hátsó bejáratánál találkozott vele, zöld símaszkot és palesztin kendőt viselt, azt mondta ingyen nem, csak pénzért nyilatkozik.
Nem mondok neveket, se címet, se semmit, csak azt, mi volt, csak erre vagytok kíváncsi, nektek ez is pénz, nektek megéri, akkor éri meg nekem is.
Az MTI Hírcentrum információi szerint egy szódásszifonból házilag gyártott félékész bomba volt a lakásában. Ha működésbe hozták volna, akár ölni is lehetett volna vele. A szomszédok nem szívesen beszélnek, de nem gondolták volna a fiatal férfiről, hogy ilyenre képes.
Változó. Egyszer jó kedvű, egyszer rossz kedvű.
Szülei nagyon rendesek, hát ő róla meg... Egy kicsit linkolt.
A férfi a szüleivel él egy harmadik emeleti lakásban. Halkszavúnak ismerik, és többen látták őt bódult állapotban.
Évfélkos hitáltunk. Hittak, akkor ilyen inekciós tűk elvoltak dolgokon.
A 30 éves korábban garázdaságért, testi sértésért és robbanó anyaggal visszaélésért már büntetett férfi testén szélsőséges szervezetekre utaló héber és arab tetoválásokat láttak. Lakásában olyan újságcikkeket is találtak, amelyek Icák Rabin izraeli miniszterelnök meggyilkolásáról szóltak. A pokolgép elkészítésében az eddigi adatok szerint nem volt társa. A híradónak nyilatkozó igazságügyi elmeszakértő szerint a magányos elkövetők amellett, hogy időnként különc módon viselkednek, gyakran valamilyen mintát vagy példaképet követhetnek. Az esetleges drogfogyasztás pedig felerősítheti a szándékaikat.
Teljesen közömbösnek ítélik meg nem csak a saját sorsukat, hanem az egész környezetüket, és ők felvehetnek ilyen mintaképeket.
A Nemzeti Nyomozó Irodától azt a tájékoztatást kaptuk, hogy nem látták szükségesnek a férfi őrizetbevételét. Amíg a nyomozás tart, addig szabadlábon védekezhet.
Kisebb rendbontás volt kora este a Ferencváros Újpest labdarúgó mérkőzés után az Üllői úti stadionnál. A Fradi győzelemmel végződött meccs után először a hazai szurkolók hagyhatták el a pályát, akik azonban a vendégszektor előtt megálltak és szitták az újpestieket. A rendőrök a Népliget felé terelték őket, néhány szurkoló azonban köveket és üvegeket dobott feléjük. Az újpesti drukkerek ez alatt a Nagyvárad tér felé hagyták el a pályát. A rendőrség több mint egy tucat barázdát állított elő. A meccs góljait egyébként a sporthírekben láthatják. Feljelentést tett az a marcali KDNP-s képviselő, akit megfenyegetett és trágár szavakkal illetett az MSZP-s Zucman Tamás. Azt mondja, azért tette ezt, mert Hódos Tamás nem fogadta a köszönését. Hódos szerint ez nem igaz. A beszélgetést a helyi televízió Hangban rögzítette.
A Marcali TV felvételén hallható, hogy trágár szavakkal illeti az MSZP-s Zucman Tamás az egyik fideszes képviselőt, Hódos Árpádot. Az eset a Marcali önkormányzat testületi ülése előtt a folyosón történt. Zucman azt mondja, képviselőtársa a köszönését sem fogadta. A szocialista politikus szerint Hódos ellenezte, hogy felszólalhasson a testületi ülésen, pedig beadványában a volt marcali zsidóknak akart emléktáblát állítani.
21 évvel ezelőtt szólaltam meg a magyar parlamentben a zsidóság érdekében. Úgy tűnik, hogy most is védenem kell a zsidóságban sok mindent. Én azt gondolom, hogy ezt nem lehet tenni, és védenem kell a testvéremet, a gyerekeimet, a marcali zsidóságnak az ügyeit, és egyáltalán a zsidóságot ebben a világban. És semmi mással nem tudok foglalkozni. Ha netán belehalok ebbe, akkor bele fogok halni, akkor is tenni fogom dolgomat.
Hódos Árpád másként emlékszik. Azt állítja, nem is találkozott Zucmannal. A ruhatárba igyekezett, amikor meghallotta az obszcén szavakat.
Ahogy a ruhatár felé haladtam, bődület és ordítozásból kezdett mögöttem valaki, amikor megismertem hangját, hogy Zucman Tamás. És akkor megfordultam, hogy megnézzem, hogy ez kinek szól ez az ordítás, melyen obszcén szavakat. De hát akkor már világos volt, mert jött felém, és hogy neked a anyukádat.
Hódos Árpád feljelentést tett a marcali rendőrségen, Zucman Tamás nem tervez jogi lépéseket.
24 embert kellett az éjszaka kiköltöztetni egy 8 lakásos Szent Gotthárdi társasházból, amelynek kiégett a tető szerkezete. Senki nem sérült meg, de mivel az első statikai vélemények szerint teljesen le kell bontani a ház első emeletét, várhatóan még sokáig nem tudnak visszaköltözni a lakók.
Teljesen megsemmisült a ház teteje az éjszakai tűzben. Az épületben 8 önkormányzati bérlakás volt, valahol a tetőtérben keletkezhetett a tűz.
Akár tüzelőfűtő berendezés, akár esetlegesen véletlenül ott hagyott égő gyertya valami lehetett, tehát ezt a tűzvizsgálat majd ki fogja deríteni.
A tüzet nem sokkal éjfél után eloltották a tűzoltók, de az épület mind a 24 lakóját ki kellett költöztetni. Van, aki rokonoknál húzza meg magát, vannak, akiket egy városi motelben szállásoltak el.
Két olyan lakásunk van, ahova egy egész nagy lakás, ahova mondjuk egy hatfős család be tud költözni, egy másik, ahova egy négyfős család. És hát megnézzük, hogy mik a további lehetőségek. Nem egyszerű a helyzet, mert többi 40-en állnak sorba lakáskérelemmel.
A bérlakások lakóinak végleges elhelyezéséről hétfőn dönt az önkormányzat.
Több mint 100 családnál cserélte le a gázórát, és akar fizettetni több mint 500 000 forint kötbért a Tigáz a Szabolcs-Szatmár megyei Kótajon. A gázszolgáltató szerint erre azért volt szükség, mert szabálytalanságokat tapasztaltak. A kótaiak cáfolják, hogy lopták volna a gázt. A nagyközség polgármestere szerint a Tigáz azért bünteti a települést, mert szolgáltatót akarnak váltani.
Pontosan fizetik a gázszámlát, a Tigáz mégis 540 000 forint kötbér megfizetésére szólította fel a kótain élő gyulai családot. A szolgáltató néhány hete szerelte le a régi gázórát, mert azon szerintük manipulálásra utaló jelek voltak.
Egy apró kis kartolásból, ami a gázóra elején volt vélhető.
A Szabolcs-megyei nagyközségben a közelmúltban több mint 100 gázórát cserélt le a Tigáz. A szolgáltató szóvivője szerint lakossági bejelentés után indult a településen az átfogó vizsgálat.
Vannak olyan esetek, ahol fölmerül valamilyen arra utaló jel, hogy esetleg befolyásolták a gázmérőt, és ilyenkor a törvényi eljárás ennek megfelelően ezeket le kell szerelni, és szakértői vizsgálatra kell elküldeni.
Kótai polgármestere szerint 2003 óta van vitájuk a Tigázzal a település birtokában lévő gázvezeték bérleti és tranzit díjáról. A nagyközség ezért egy új szolgáltatóval kötött, a korábbinál előnyösebb megállapodást. A polgármester szerint ezért és nem az órák manipulálása miatt kapnak büntetést a kótaiak.
Ezeket a lakosokat össze fogjuk fogni, és egységesen fogunk fellépni a Tigázzal szemben.
Az érintett kótai családok azt mondják, ők nem lopták a gázt, és nem fizetik ki a több mint 500 000 forintos kötbért.
Én szabálytalanságot nem követtem el, úgyhogy én állok elébe bármilyen vizsgálatnak, továbbiakban is nem vagyok hajlandó fizetni.
Az önkormányzat reményei szerint decembertől már az új szolgáltató biztosítja Kótai gázellátását.
Újabb szexbotrányba keveredhet Dominik Strauss-Kahn, mert egy észak-franciaországi prostitúciós hálózat ügyében indított nyomozásnál kiderült, hogy a volt IMF vezér többször részt vett olyan orgiákon, amelyeket nagyvállalkozók fizettek. Az ügyben egyelőre 5 embert vettek őrizetbe, köztük egy francia nagyváros rendőrkapitányát.
Fél év alatt már a harmadik ügy miatt védekezhet a volt IMF vezér Dominik Strauss-Kahn. A Le Figaro című lap ugyanis olyan kihallgatási jegyzőkönyveket tett közzé, melyekből valószínűsíthető. Strauss-Kahn olyan párizsi szexpartikon vett részt korábban, melyeken a prostituáltakat nagyvállalkozók fizették. Az újság szerint David Roque az Eiffage leányvállalatának igazgatója és egy másik vállalkozó fizették a luxushotel számláit, esténként 12-15 000 eurót. A partikon állítólag a Lille-i rendőrfőkapitány Jean-Christophe Lagarde is részt vett. Ráadásul az is kiderült, hogy az ügy fő gyanúsítottai többször is jártak Strauss-Kahnnál Washingtonban, utoljára egy nappal azelőtt, hogy a férfit New Yorkban őrizetbe vették. A volt IMF vezér ellen az Egyesült Államokban bár nem folyik eljárás, a szobalány ügyében a nő szavahihetősége megdőlt, így ejtették a nemi erőszak vádját. Franciaországban egy fiatal riporternő Tristan Bannon, Strauss-Kahn második feleségének keresztlánya vádolta meg azzal a férfit, hogy egy interjú közben megpróbálta megerőszakolni. Az állítólag 2003-ban történt eset miatt azonban végül elévülés miatt nem emeltek vádat. Tisztában vagyunk vele, hogy Strauss-Kahnnak nem kis hatalma van, de ebben az esetben csak egynek kellene számítania, hogy nem mond igazat, mondta a Bannon képviselő ügyvéd. A Lee-i üggyel kapcsolatban Strauss-Kahn is kérte, mielőbb hallgassák ki, hogy tisztázhassa magát. Erre azonban várnia kell, jelenleg ugyanis még a prostituáltakat futtató kör feltételezett vezetőit hallgatják ki.
Tovább tart a vita Kadhafi haláláról. Az ENSZ emberi jogi biztosa után az orosz külügyminiszter is vizsgálatot sürgetett arról, hogy miként halt meg az élve foglyul ejtett diktátor. A líbiai kormányfő szerint 2 napon belül eltemetik Kadhafit, és 8 hónapon belül választásokat tartanak. Megrázó felvételek következnek.
Továbbra is rengeteg a kérdőjel Kadhafi halálával kapcsolatban. Az egész világot bejárt mobiltelefonnal készített videófelvétel minden esetre azt bizonyítja, hogy élve fogták el a vérzőfejű Kadhafit, akinek még arra is volt ereje, hogy vitatkozzon fogvatartóival. Azt azonban még mindig nem tudni, hogy kivégezték, vagy valóban keresztüzben ölték meg, nem sokkal később. A kórházba tartott a Kadhafi valamikor keresztüzbe kerültek, és akkor kapott fejlődést. Nem tudjuk, hogy a szabadságharcosok, vagy saját fegyvereseit találták el, nyilatkozta az átmeneti líbiai kormányfeje. A fejlővés mellett a holttesten a hastán is látszanak a lőtsebek. Mohamed Jibril szerint Kadhafit 2 napon belül a halott kémi vizsgálatok után eltemetik az iszlám szokásoknak megfelelően, de cáfolta, hogy titkos szertartásra készülnének. Az orosz külügyminiszter az ENSZ emberi jogi főbiztosához hasonlóan nemzetközi vizsgálatot követelt. A nemzetközi jog szerint nem lehet megölni a hadifoglyot. A videón azt láttuk, hogy élve fogták el, majd utána meghalt, jelentette ki Szergej Lavrov. A kétségeket erősíti, hogy Kadhafi sorsát osztotta egyik fia Mutasszim is. Egy videó tanúsága szerint őt is élve fogták el, majd később neki is csak szitává lőtt holtteste került elő.
4-szer annyi férfi, mint nő, 5-szer annyi gyerek, mint felnőtt dadog. Churchill és Marilyn Monroe is küzdött ezzel a betegséggel. Máig nem tudják pontosan, hogy mi okozza, de az biztos, hogy a stressz és az érzelmi feszültség ront rajta. Nem értelmi fogyatékosság, hanem beszédhiba. Ma van a dadogás világnapja. Megmutatjuk a dadogós rappert, akinek az ének segít, és tisztázunk néhány tévhitet.
Az egyik leghíresebb dadogó 6. György angol király volt, aki rettegett a nyilvános beszédektől. Kínos 1925-ös beszéde után kezdett logopédushoz járni. Az életéről szóló film 4 Oscar-díjat kapott. De dadogott még Churchill és Marilyn Monroe, és Őze Lajos színész is.
Ez a Tomóceusz Katatiki egy nagy út, tudja?
A kutatások szerint a gyerekeknél még 5%, a felnőtteknél pedig 1% a dadogók aránya, vagyis az esetek 80%-ában elmúlik a jelenség. MC Gyufa rappel az egyik pécsi fogyatékosokat fejlesztő intézetben. A most 22 éves fiú csak pár éve vette észre, hogy ha énekel, akkor nem dadog, így jelentkezett az egyik tehetségkutató műsorba.
Köztünk élnek, és úgy meg tudnák mutatni, hogy ők ilyenek, de félnek. És mert az az első ilyen itt a kis régen volt, ami így a közelmúltban ezért olyan hihetetlen.
MC Gyufa is azt szeretné elérni, amit az esemény szervezője. Felhívni a figyelmet arra, hogy a beszédhiba nem jelent fogyatékosságot.
Vannak olyan emberek, akik köztünk élnek és dadognak, de ugyanakkor leraknak valamit az asztalra.
A felnőttkori dadogást nehéz gyógyítani, és a dadogók legtöbbje ilyenkor már nem is akar megszabadulni beszédhibájától. Csupán arra kérik társaikat, hogy segítsék őket.
Sporthírek és időjárás jelentés következik. Híradóval reggel 7 órakor jelentkezünk legközelebb. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Folyton csak csavarogsz.
Sose lehet tudni, mikor jössz, vagy mikor kerülsz elő.
Magának semmi köze hozzám.
Látni akarom Rákosit.
Letolom a gatyám, már is láthatod.
Maga ez a tolmács.
Én?
Miért? Hát ki az orosz tanár?
Hát én. No.
Csapataink harcban állnak.
A fiamat nem áldozom fel semmiért, senkiért.
A nyugodt szeme láttára fogunk megdögleni.
Akik a Pál utcai fiúkat élesben játszották.
Hová mentek?
Budakeszi srácok. Holnap 13 óra 30 perckor az M1-en.
Szubjektív vallomások 1956-ról. Ismert közéleti szereplők, művészek vallanak arról, hogy családjukkal hogyan élték meg a forradalom időszakát. Történeteket hallhatunk többek között Wittner Máriától, Őze Árontól, Balázs Pétertől, Karácsony Gábortól és Zsédától. Nálunk hangzik el először Szarka Tamás 1956-ról írt dala, amelyben szereplőink történetei is megjelennek. Az én forradalmam. Holnap az M1-en.
A színész és a pap.
Kicsoda maga a sátán?
Jávor Pál vagyok, látta a filmjében.
Egy képzeletbeli utazás.
Régóta figyelemben te eminenciás uram.
Ami pokoljárássá válik.
Mit tudsz még róla? Milyen bűnt követtem még el?
A jövődet.
Lux Ádám.
Egyedül vagyok.
Kautsky Armand. Ifjabb Jászai László.
Halálri!
Szeretlek, Faust.
Halálunkig emlékezni fogunk rád.
Holnap 20 óra 15 perckor az M1-en.
A világhírű Carl Jenkins, aki többek között Enya zeneszerzője, Arany János balladájára komponált művét láthatják. Közreműködik többek között a MÁV szimfonikusok, valamint Kertesi Ingrid, Kovács Kolos és Kisbé Attila. A művet maga a zeneszerző vezényelte. A Velszi Bárdok. Holnap 21 óra 30 perckor az M1-en.
Küldd vissza az 1000 mg-os C-vitamin vonalkódját és válassz az ajándék Eurovit vitaminok közül.